Hát egy kicsit benéztük a szignált, de Oroszországról lesz szó, az orosz-ukrán háborúról, és hát nyilván Donald Trump szerepe nem megkérdőjelezhető, mert hogy újra beszélt az orosz elnökkel Vladimir Putyinnal, most éppen odafordult a tekintete, és hát nem sok újdonság hangzott el, talán annyi, hogy tűzszünet lesz majd a II. Világháború lezárását, európai harcainak lezárását ünneplő május 9-i díszszemlén, de van-e bármi érdemi egyébként az orosz-ukrán esetleges béketapogatózásokban? Kérdezem Bendarzsevszky Anton, posztszovjet térség szakértőt, az Ökonomusz gazdaságkutató igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, üdvözlöm minket, hallgatókat! Hát a tűzszünetben sincs végül is semmi újdonság. Az oroszok az elmúlt években is rendre próbálkoztak azzal, hogy május 9-ére ilyen tűzszünetet kérjenek, vagy jelentsenek be. Ugye Oroszország május 9-én ünnepli a II. Világháború lezárását, a Európa többi része május 8-án. Az elmúlt évtizedekben a Oroszország számára ez lett, és főleg a putyini Oroszországban ez lett a legfontosabb nemzeti ünnep. És igazából ez az úgynevezett tűzszünet, az inkább egyfajta csapdahelyzet, hogy papíron vagy kommunikációban jól hangzik, hogy Oroszország ilyen tűzszünetet ajánl fel, egy napos tűzszünetről van szó, ugye hangsúlyozom, de hát valójában ez Oroszországnak jó, hiszen azt próbálják megoldani, hogy a május 9-i felvonulásokon, és nem csak Moszkvában vannak ilyen felvonulások, hanem Oroszország szerte a legtöbb orosz nagyvárosokban ilyen győzelmi napi seregszemléket, felvonulásokat tartanak. Szóval azt próbálják bebiztosítani, hogy aznap ne legyen semmiféle támadás vagy támadás veszély Ukrajna részéről drónokkal, mert ugye veszélybe kerülnek ezek a felvonulások. Tehát igazából, mivel Ukrajna nem ünnepli, vagy Ukrajna számára az nem egy olyan ünnep, mint Oroszországnak, tehát igazából az oroszok ezt inkább saját politikai céljaikra próbálják kihasználni, és emiatt próbálják kiharcolni ezt a tűzszünetet. De hát valódi a béke irányába mutató része ennek a tűzszünetnek egyáltalán nincs, ez inkább egy politikai termék.
Nekem a legfurcsább egyébként az, hogy most úgy lesz győzelem napi parádia, hogy nem lesznek katonai eszközök, amelyek felvonulnak majd a Vörös téren. Ezt előzetesen bejelentették, csak repülőgépek szállnak majd át. Visszatérve az orosz-ukrán konfliktusra, mert hogy hát az zajlik, és hát most leginkább úgy tűnik, hogy újra olajcsata van. Az olajfinomítót például a Tuapsit támadják az ukrán drónok, és komoly sikereket érnek el. Már a siker persze egy lángoló olajfinomító, de abban az értelemben mindenképpen, hogy az orosz háborús erőfeszítéseket hátráltatja. Azt látjuk, hogy jó ideje egyébként ezzel az ukrán erők próbálják tompítani, kivenni a háborús erőfeszítések élét az orosz kézből, de ez mennyire sikeres, mennyire érzékelhető ennek a stratégiának a működőképessége a frontvonalon?
Azt mondanám, hogy összességében az orosz gazdasági potenciált csökkenti vagy rontja. Tehát Oroszország így is az elmúlt években komoly strukturális problémákkal néz szemben, ugye a háború 5. évében vagyunk. A háború teljesen átrendezte az orosz gazdasági viszonyokat, feltételeket, a védelmi szektor elszívja a munkaerőt, a kis és középvállalkozások elvesztették azokat a támogatásokat, amelyek esetleg korábban jelen lettek volna. A háborúnak a terheire rá vannak hárítva a lakosságra, ugye növelték az idei évtől a személyi jövedelemadót Oroszországban, növelték a vállalkozói terheket, és ugye minden, és emellett pedig a háború az orosz gazdaság, pontosabban az orosz költségvetésnek az egyharmadát elviszi minden egyes évben, és ha a most publikus januári-februári adatokat nézzük, akkor az orosz gazdaság 1,8%-os recesszióba kezdett, az orosz gazdaság GDP-je 1,8%-a csökkent az év első két hónapjában. Szóval van ez a helyzet az orosz gazdasággal, de most innentől kezdve minden egyes olyan ukrán támadás, vagy olyan korlátozás, ami tovább nehezíti az oroszok bevételi lehetőségeit, vagy nehezíti mondjuk a belső orosz ellátást, az ugye tovább rontja az orosz gazdasági körülményeket. És ugye az elmúlt közel egy évben, tavaly július óta, Ukrajna folyamatosan nyomás alá tartja nagy mélységi repülésekre képes harci drónokkal, tehát ugye akár másfél-kétezer kilométeres távolságra is képesek ezek a drónok csapást nézni Oroszországban. Tehát, hogy Ukrajna az orosz kőolajfeldolgozó kapacitásokat és az export kapacitásokat, tehát ott, ahol például a kikötőkben az oroszok az olajat tankerhajókra töltik át, és export készen el tudnák adni, vagy el tudnák küldeni az globális desztinációkra. Ezeken a helyeken mérnek az ukránok csapást, és ugye pont a jelenlegi helyzetben, amikor megnövekedtek a globális olajárak, tehát Oroszország sokkal többért tudná értékesíti a kőolajat, de mivel kiesett a kapacitásnak egy része, mivel például a balti-tengeri kikötők elleni csapások az elmúlt időszakban megint csak egy jelentős kapacitás csökkenést eredményeztek Oroszországnak, tehát ezt a bevételt az oroszok elveszítik, és az nyilván fáj. Tehát ezeknek a támadásoknak elsőlegesen ez a célja, hogy részben az hogy az ellátást rontsa a fronton és az orosz lakosság körében, de legalább ennyire fontos cél az, hogy az orosz gazdasági képességeket rontsa, és ezzel az oroszokat valamiféle kompromisszum irányába tolják el, hiszen ha rossz a gazdasági helyzet, akkor inkább lesznek nyitottak a meggyőzésre.
Hogy állnak most az oroszok egyébként a támadó akcióikkal? Tavasszal mindig előkerül az, hogy na most jön majd az offenzíva, ami orosz szemszögből legalábbis majd megmutatja azt, hogy végül is 4 év erőfeszítése megéri a számukra, de újra és újra persze foglalnak el területeket, de nem olyan mértékűt, ami mondjuk stratégiai hadászati átterést hozna. Már elindult ez a fajta támadássorozat, vagy még várat magára?
De maga a támadássorozat inkább május közepe vagy második felében várható, amikor az időjárási körülmények lehetővé teszik, amikor felszáradnak a tartósan szárazzá válnak a szántóföldek, a mezők, és amikor a növényzet is zöldbe borul teljesen, ami természetes fedezéket nyújt a katonák számára. Úgyhogy inkább most vannak ilyen próbálkozások, kóstolgatások a fronton, tehát nem azt jelenti, hogy nincsenek háborús cselekmények, műveletek, nem vannak, csak az intenzitás az most kisebb, mint tavaly nyáron, vagy tavaly szeptember-októberben. Ez egy ilyen természetes hullámzás a háborúnak, mindig vannak intenzívebb és kevésbé intenzívebb szakaszok, de összességében valóban azt mondható el, hogy az eddig bejelentett, vagy az orosz média és az orosz katonai bloggerek, vagy orosz ilyen állami elemzők által terjesztett várakozásokat egyetlen év sem teljesítette. Összességében nem jó kép egyébként egyik oldalon sem, mert Ukrajna nem volt képes eddig tartósan megállítani az orosz támadást, és az elmúlt években az oroszok haladtak előre, foglaltak területeket, viszont az egyáltalán nem volt olyan mértékű, mint amiben az oroszok reménykedtek. Tehát nagyjából az elmúlt 3 évben beállt az a tempó, hogy Oroszország éves teljesítménye, az egy ukrán kisvárosban mérhető, Bahmut 23-ban, Avgyivka 24-ben, tavaly volt Pokrovszk, idén ilyen lehet esetleg Konstantinivka, ezek ilyen 50-60-70 ezeres városok, békeidőben, nyilván a háború óta jelentősen csökkent a lakosság, de ezek kicsi ukrán városoknak mondhatóak, és voltak tervek már tavaly is, Pokrovszkot 2024 végéig akarták volna elfoglalni, ez ugye egy évvel később következett be. Tavaly azzal számoltak, hogy elérik Donyeck maradék katonai agglomerációját, ez a Kramatorsk-Szlavensk agglomerációja, ez sem következett be tavaly. Idén, ha mondjuk az elmúlt évek sebessége folytatódik, akkor ezt a Kramatorsk-Szlavensk agglomerációt valószínűleg el fogják érni, és hogy innentől indul az oroszok számára a nehezen, hiszen ez a Kelet-Ukrajna legjobban megerősített területe, ahol 2014 óta építettek az ukránok egy erős védelmi rendszert. Szóval ez a sebesség egyáltalán nem olyan, mint az oroszok bízhattak volna, tehát így is haladnak előre valamennyire.
Így végezetül nekem a hét egyik legfurcsább híre volt, bár ezt többször már előre jelezte az ukrán elnök, de most, mint a határozottanban volt, mondta volna Zelenszky, hogy annyi hadianyagot termelnek, hogy jut exportra. Tényleg tudják nélkülözni a fronton a drónok egy részét?
Hát ugye azt nem részletezik ezek a híradások, vagy akár hogy az ukrán elnöknek a szavai, hogy pontosan milyen termékekről lenne szó. Drónokból is ugyanolyan sok fajta van, vannak repülődrónok, földi drónok, vannak vízi drónok, ugye magának a technológiának is van egy olyan része, amit tehát maga a technológia, amit el lehet adni, azok a fejlesztések, az a know-how, amit lehet értékesíteni. Vannak adatok, tehát az elmúlt években ugye az orosz-ukrán háború egy valódi kincses bányájává vált a különböző védelmi cégeknek, hiszen nap mint nap több órányi, vagy nem tudom, több száz órányi felvétel rögzül, ami felhasználható például géptanuláshoz, mesterséges intelligenciához. Tehát ezeket a termékeket Ukrajna tudja értékesíteni, ugyanúgy tudja értékesíteni például a tengeri drónokat, mert a Fekete-tengeren jelenleg nem zajlanak olyan csaták, amihez nagy mennyiségben szükség lenne. Tehát valószínűleg ott elegendő az a kapacitás, amivel Ukrajna rendelkezik. A közvetlenül ugye Ukrajna partjainál lévő partvidéket sikerült hát úgy felszabadítani, hogy nincsenek orosz nyomás alatt, sőt az orosz hadiflotta kénytelen volt a Krím-félszigetről is elvonulni, keletebbre vonulni. Szóval vannak olyan eszközök, amit abszolút tudnának értékesíteni, adatok, technológia, tengeri drónok, míg más szférában viszont nyilván ezek a frontra szükségesek, a repülődrónok vagy a földi drónok, azok nyilván minden mennyiség kell, és az elmúlt egy-másfél évben jelentősen növekedett is az a mennyiség, amit a felek használnak a fronton, tehát nem hiszem, hogy azokat exportra lehetne értékesíteni.
Bendarzsevszky Antont, az Ökonomusz gazdaságkutató igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm a beszélgetést, további szép napot!
Reggeli Monitor.
Egy 16. századi hajóroncsot fedeztek fel Svédország délkeleti partjainál. A lelet egyedülálló történelmi és régészeti információkat nyújthat a szakembereknek. Amíg azonosítatlan hajót feltehetően a 16. század végén építették, így idősebb lehet, mint a híres 17. századi svéd hadihajó, a Vasa, amelyet miután az 1960-as években kiemelték, Stockholmban állították ki. Az újabb roncsot egy haditengerészeti egység találta meg 2025 végén, katonai gyakorlat közben a Kalmár-szorosban, Svédország kontinentális partvidéke és a Balti-tengeren fekvő Öland-sziget közötti tengerszakaszon. A Kalmár-megyei hatóságok tájékoztatása szerint a roncsból származó faminták dendrokronológiai vizsgálata alapján a hajó az 1500-as évek végéről származik. Ez a módszer a fa évgyűrűinek elemzésével határozza meg az anyag korát. Daniel Tedenlind szakértő szerint a lelet kiemelkedő kulturális és történelmi értéket képvisel. A hatóságok a lelőhelyet védetté nyilvánították, jelenleg a parti őrség felügyeli, a környéken tilos a búvárkodás, a horgászat és a hajók lehorgonyzása. A szakemberek szerint a Balti-tenger különleges természeti adottságai, a brakvíz, vagyis a félig sós víz, az alacsony hőmérséklet, a sötétség és az alacsony oxigéntartalom kedveznek a fa hajóroncsok hosszú távú fennmaradásának.
Ez a Reggeli Monitor.